Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a sportértéket, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Mint már korábban is szóba került, és az előző részt is úszással fejeztük be, nem tudta megismételni riói teljesítményét Hosszú Katinka, akkor a csúcson lévő úszónő 3 aranyérmet és 1 ezüstérmet gyűjtött. Tokióban viszont a döntőiben 1 5. és 1 7. hely jött neki össze, rá is zúdult az ösztűz a szurkolók egy részétől. Meglehetősen kellemetlen stílusban folyt a kommentháború a klasszis, de ezúttal tudása alatt teljesítő úszóval kapcsolatban. Ezt a jelenséget próbáltuk meg kielemezni Marosi Gergely sportújságíróval. Szóba került itt az előző olimpia állócsillaga, Hosszú Katinka, akkor róla azért ejtsünk szót, mert már egy ilyen idegesítő narratíva, meg kommentháború alakult ki a közösségi térben vele kapcsolatban. Ugye a fő kritika, de általában a fotelből kényelmesen kommentelget az ember, hogy elvette Jakabos Zsuzsanna helyét 200 méter pillangóúszásban. Apró szépséghiba, hogy 2016-ban Rióban ugyanez volt a helyzet, visszalépett a számtól Katinka, csak hát akkor az senki nem háborodott fel amiatt, mert hát a nagy hősünk volt, aki hozott 2 olimpiai bajnoki címet.
Hát ez, nem tudom, ez annyira...
rossz vita nagyon.
Amikor mondjuk kimennyer 3 olimpiai bajnokságot, meg halomra nyeri meg magát, és annyi aranyérme van egy évben, hogy nem fér el a szobában gyakorlatilag, akkor a miénk, amikor nem megy neki, akkor meg mit keres, már vissza kellett volna vonulnia, miért az állami támogatás is csak fölveszi meg az úszodát. Egyébként van egy csomó olyan dolog, ami persze lehet megkérdőjelezni, sőt azt mondom, hogy Hosszú Katinkának van egy óriási rajongótáborral, de ugyanakkor megosztó jelenség szerintem sok szempontból. De akkor is, tehát most eleve szerintem egy sportoló semmivel nem tartozik nekünk. Ha tartozik valamivel nekünk, akkor az az, hogy mondjuk fölkészülés a legjobb tudásához képest. Na most, hogy ez mire elég aznap egy olimpiai versenyen, ahol tényleg elég szerencsés voltam, hogy a riói olimpiát tudósíthattam a helyszínről, és amikor bármilyen sportágban elmegy az ember, és tényleg azt látja, hogy milyen eszméletlenül magas a színvonal. Na most ilyenkor azért ne elnézést kérve kelljen visszajönni, hogy nem tudom, csak 5. lettem, tehát
hányan mondhatjuk el magunkról, hogy mondjuk 5. legjobbak vagyunk a világon valamiben.
Igen, meg ilyenkor amúgy nem gondolunk arra, hogy a sportoló elsősorban saját magát akarja legyőzni, saját magának akar bizonyítani, saját magával vannak a legmagasabb elvárásai.
Hát a sportolónál senki nem fogja keményebben megítélni önmagát. Igen. Tehát ez egy ilyen óriási, nyilván hosszú elemzés lesz, megnézik, mi nem működött, nyilván Hosszú Katinkának például az abszolút nem kedvezett, hogy az ő edzésterve, amióta elkezdett dolgozni annak idején Sintozáppal, az volt, hogy rengeteget versenyez, nem volt rengeteg verseny, mert mindent lefújtak a koronavírus világjárvány miatt, és nyilván ő is ezt mondta elsődleges okként, és fiatalabb sem lesz, ez nyilván ez is benne van, és az is azért nyilván lehetett várni, hogy Rióban volt a csúcson, és onnan ez az egy év csúszás egyébként, ez szerintem megfigyelhető nagyon sok versenyzőnek, sok sportágban, aki idézőjelben idősebb. Nem biztos, hogy jót tett. Ez az egy év, hogy ez még kitolódik, jönnek föl fiatalabbak, és megerősödnek, ők már nem feltétlenül, nehéz a motivációt is lehet meglelni még egyszer, plusz egy évre, főleg azoknak, akik mondjuk már ugye elhatározták, hogy ezzel vége, Hosszú Katinkánál ez nem igaz. Ő azt mondja, hogy nem is szeretne lelépni a színpadról.
Még Párizsba oda fog állni, igen.
Hát azt majd meglátjuk, de igen. Minden esetre tehát igen, ez az egész vita, meg szerintem nagyon toxikus, és lehet, hogy ez benne van mindenki egyébként, a közönség, a média, a közösségi média mindenképpen, és ha belegondolunk, az...
A médiánál igen, hamut kell szórnunk a fejünkre, igen. Nem feltétlenül, hogy nekünk, hanem egy struktúrának vagyunk a része, de igen, hát a médiában nagyon benne van.
Összességében magával a mitologizálásra, vagy hősteremtéssel, vagy ilyesmi, szerintem ez benne van a média, meg nyilván megosztó dolgokra, meg nagy olvasottságú dolgokra. Meg mindenki, de ugyanakkor az egész olyan, tényleg, és nem csak Magyarországon, tehát ezt megnézzük más országokban is, olyan kommentek vannak nagyon sokszor, hogy ha valaki alul teljesít, hogy csak pislogok, és akkor nem lehet egyébként meglepett az ember, amikor a sportolók arról beszélnek, és szerencsére ez már egyre kevésbé tabu téma, hogy mekkora a nyomás. És persze, az is mindennapi munkában is óriási nyomás van, és közel nincs annyi glamúr úgymond, mint egy élsportolóban, aki tényleg sikeres. De hát olvassa végig valaki, mondjuk remélem nem csinálják, de olvassa végig valaki, hogy mondjuk alul teljesít egy olimpián, és hogy milyen kommenteket kap ezrével. Elképesztő. Jó, nyilván rengetegen támogatják is, de akkor is. És nem tudom, ez az egész közeg így ilyenkor, szurkolói közeg így erősen toxikusnak tűnik, és tényleg nem érzem, hogy bármivel tartoznának nekem. Mivel lesz jobb az életem attól, vagy bárkinek, hogy egy olimpikon sportoló első, második, harmadik, vagy 17. lesz? Semmivel. Örülök neki. Örülök neki, hogyha jól szerepel. Csalódott vagyok esetleg, kicsit bosszus vagyok, hogyha nem. De most ennél nagyobb jelentőséget, tehát az, hogy oda megyek, és akkor még bekommentelek, és elküldöm fenébe, az úgy nekem nagyon-nagyon antipatikus.
A másik, talán leginkább megosztó és sok vitát generáló kérdés Mohamed Ajda szereplése kapcsán merült fel. A 45 éves tőrvívó egészen elképesztő 7. olimpiáján vett részt. A Kreisz Fanni, Pásztor Flóra, Kondritz Kata, Mohamed Ajda összeállítású csapat végül a 7. helyen zárt az olimpián. A vitát pedig az váltotta ki, hogy Ajda a világkupa versenyeken nem vett részt, szemben Lubkovics Dórával, mégis ő került be a csapatba az olimpiára a szövetségi kapitány döntése nyomán. Marosi Gergely sportújságíróval elemeztük a helyzetet. Van egy nagyon érdekes a vívóknál, itt a női tőrcsapat helyzete, Mohamed Ajda ugye, 7. olimpiája, ami egy megsüvegelendő teljesítmény, de nem igazán vett részt a kvalifikációs sorozatba, és kvázi Lubkovics Dóra helyett került be 4. akkor a csapatba. Ez kicsit jobb vita, vagy vitaképesebb, mint Katinka helyzete? Szerintem én úgy érzem, hogy ez vitaképesebb dolog azért.
Az is vitaképesem. De persze ez igen, tehát hogy most, de ez egy örök kérdés egyébként az olimpián, főleg azokban a sportágokban, ahol nem névre szól a kvóta. Azok mennek ki, akik kivívták, vagy van olyan versenyző, aki úgy érzik, mondjuk a szövetség kapitány, aki mondjuk ilyenkor egy személyi felelős, jó, lehet, hogy van bizottság, de azért mégis sok valakinek ki kell mondani a döntőszót, hogy erősebb összeállítást tudna, csak megint mondjuk csapat esetében csapategység kérdés, na most csapategység az inkább csapatkétség volt ebben az esetben. Tehát ha megnézzük, hogy tegnap azért az interjúk is érdekesek voltak, tehát volt Mohamed Ajda, meg a többiek körülbelül, és azt hiszem, hogy az annyi volt, hogy hát így professzionális kapcsolat van, de hát azon kívül nem nagyon, és akkor az ember így belegondol. Nem feltétlenül, szerintem nagyon sok olyan csapat volt, amiben voltak konfliktusok. Most akár egyéni sportágokban, ahol van csapatverseny, akár csapatsportágokban, de azért ez így ugye kicsi erős volt, itt nyűtlevél írásától kezdve minden volt, és ez biztos valamilyen szinten, tehát ezért beletesz egy ilyen kinin tablettát, hogy kicsit keserű legyen Mohamed Ajdának a 7. olimpiai szereplésébe.
Tényleg ugye itt is a média szerepe, hogy a média egyik fele Mohamed Ajda úgymond istenítéséről szólt, a másik meg, hogy mit kereső ott a keretet. Tehát itt is a végleteket láthattuk, miközben született egy döntés, hogy a szövetségi kapitány részéről, meg azért gondolom a szövetség részéről is, meg gondolom volt azért egyfajta nyomás, hogy Ajda tényleg írjon magyar sporttörténelmet ezzel a 7. szereplésével. Tényleg új sportágakkal ismerkedhetünk meg, ugye mármint, hogy hallottunk már róluk, csak hogy feltétlenül magyar érdekeltséget nem kötöttünk hozzájuk. Az egyik a triatlon, Bicsák Bence 7. lett, és van egy 12. helyünk is a nőknél, Bragmeier Zsanett érte el ezt a kiváló eredményt, és hegyi kerékpárban, mountain bike-ban pedig Vaskata Blanka, mindössze 19 éves, nálam 8 évvel fiatalabb, és már olimpiai 4., szóval, hogy ezek az ilyen feltörekvő sportágok, amikre most figyel fel a magyar közönség, ezek szerintem szintén tök jó dolgok.
Szerintem az is nagy szó ebben, hogy mind a kettő viszont olyan sportág, amit rengetegen űznek, akár versenyszerűen, akár nem versenyszerűen, tehát ezek úgy nagyon népszerű sportok úgy saját jogon, úgymond, és ez nyilván befolyásolja azt is, hogy mekkora lesz a konkurencia. Tehát ha mondjuk a világon mindenki mountain bike-ozik, vagy tényleg nyilván nagyon sok millió ember veszi legalább mondjuk fél komolyan ezt, akkor abból azért valószínű, hogy sok versenyző lesz sok országból, és ennek megfelelő mezőnnyel. Triatlon ugyanez. Egyébként is az egyik legbrutálisabb sport.
Abszolút, tehát pihenő nélkül ez a futás-úszás.
Ha valaki nézte, hogy hogyan esnek be a célba, ráadásul mondjuk Tokiónak, és eleve ilyenkor Japánnak a klímája az nem feltétlenül.
Hát igen, ott a teniszezőknél verte ki a biztosítékot.
Igen, a teniszezőknél kiverte a biztosítékot, és ugye vannak olyan versenyek, amiket el kellett vinni Észak-Japánba, Tokióból, egy maratoni futást, mert hogy hát az eredeti klímát azt nem biztos, hogy úgy jól viselte volna a mezőny. Szóval ezek egyébként elképesztő dolgok, és aztán ez jó kérdés lesz, hogy ebből később mire emlékszünk. Tehát emlékszünk-e arra, hogy mondjuk Vas Katablanka a hegyi kerékpárban negyedik lett, vagy csak arra fogunk emlékezni, ha Vas Katablanka mondjuk Párizsban visszajön, és ott már nem tudom, ott már mondjuk olimpiai érmes lesz. És ilyenkor az is vicces, hogy mindenki hirtelen szakértője lesz a... De persze ez az... De,
a 10 millió mountain bike-os edző országa.
Igen, de egyébként persze ez egyébként önkritikusan is igaz, tehát ha az ember kint van egy olimpián, nem létezik olyan sportújságíró, nem létezik olyan sportriporter, aki mindenhez, nem lehet mindenhez érteni, nem lehet minden. Nyilván az ember megy olyan sportágra, ahol kicsit pislog. Persze ismert a szabályokat, ismert az induló, stb., de azért mégsem vagy olyan mélyen benne, mint mondjuk, hogy egy szakíró benne van. Szóval ilyen szempontból mi is hasonlóba esünk néha, amikor arról kell írni. Érzed, hogy nem biztos, hogy annyira biztos talajon mozogsz, ellentétben mondjuk, nem tudom, öt másik sportággal, amit sokkal jobban ismersz.
Hát abszolút, ezt igen, ez érezhető, de...
Rióban is mindenki Berett Zsombornál volt, hogy mikor kell kimenni vitorlázásra.
Igen, meg azt szeretem, amikor tudod így elkezdjük kicsit így becézgetni is már a versenyzőket, hogy ezzel is jelezve, hogy... Ugye familiarizálunk vele, szóval, hogy így nagyon ismerjük, bennfentesek vagyunk.
Ez egyébként időnként ez, nem tudom, ez szerintem sok embert egyébként megoszt, hogy most ez jó, vagy ez ugyanolyan, mint a többes szám első személyben beszélés.
Látod. Ja, igen, abszolút, hogy nyertünk egy olimpiai bajnoki címet.
Igen, de azt nagyon ritkán hallott, hogy vesztettünk.
Maradunk a víznél, Berett Zsombor olimpiai ezüstérme igazán üdes színfoltja volt a játékoknak, és nem is sokkal maradt le az aranyról, hogy mennyivel és mit jelent ez a teljesítmény a magyar vitorlássportnak, arról a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát, Holzhauser Andrást, Nagy Károly kérdezte.
Szóval ön szerint hány méterre múlhatott ez?
Hány méterre múlt? Hát ott egymás után jöttek be a hajók, nagyjából szerintem egy 6-8 méterre múlt, hogy Jászkot negyedik vagy hatodik helyen ér be, úgyhogy ennyi múlt, nagyon-nagyon szoros volt a verseny, Zsombor hihetetlen fegyelmezetten versenyzett, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy hozta az ezüstérmet. Én azt gondolom, hogy méltán lehetünk rá büszkék, és azt gondolom, hogy látszott az öröméből, a verseny utáni, futam utáni öröméből, hogy mennyire örül ennek az ezüstéremnek.
Amikor én bekapcsolódtam egy kicsit a futamba, úgy értem, hogy egy picit tudtam nézni még műsor közben, akkor egy ponton túl azt vettem észre, hogy azok, akik az első pár, hát mondjuk úgy az első 10-ben vannak, de inkább az első 6, szóval olyan ország képviselői, akiknek van tengerük, tehát van hajós nemzet, fogalmazunk úgy. Nekem személy szerint ezért is nagyon nagy dolog ez az ezüstérem. Hova lehet ezt tenni a magyar vitorlázás sportban?
Hát csak a legmagasabb polcra lehet helyezni, majd vitorlázásban az ezertestvéreknek egy bronzérme volt 1980-ból, most megvan ez az ezüstérem, előtte Zsombor már az elmúlt 3-4 évben alig-alig csúszott le a dobogóról, folyamatosan a világ él mezőnyében szerepelt, és a legjobb volt gyakorlatilag, úgyhogy érmesélyesként is utazott ki. Ezt is megerősíti, és el is mondta többször, hogy éremért megy. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá személy szerint is, és azt gondolom, hogy minden vitorlázó társam nevében is gratulálunk innen is a fantasztikus szerepléshez, és ahhoz, hogy megnyerte a medálrészt, fantasztikus volt.
Az, hogy az utolsó futamon gyakorlatilag alig-alig volt szél, és hát kis túlzással szinte keresztbe kellett néha helyezkedni a hajókkal, magyarán szinte sávot kellett vitorlázni, hogy egy-egy jó... Hát jó szelet, szóval egy picit erősebb szelet, igen, jó szélcsíkot kifogjon az ember. Ez mennyire általános egyébként egy vitorlás versenyen, vagy mennyire volt ez plusz nehezítő tényező verseny?
A vitorlázásban ez a fantasztikus és a fantasztikusan nehéz is, hogy minden nap más körülményekkel találják magukat szembe a versenyzőink. Az is azt gondolom, hogy egy különlegesség, hogy folyamatosan a teljes mezőny ellen versenyeznek, tehát mindenki mindig ott van a pályán, nem egy kieséses rendszerben zajlanak a vitorlás versenyek, ezért nagyon-nagyon nehéz, és ezért kell az, hogy egy jó átlagot hozzon a versenyző, nem feltétlenül kell minden futamot megnyernie. Többször nyert világbajnokságot, Európa-bajnokságot úgy valaki, hogy nem is nyert futamot, tehát az átlagos teljesítmény az nagyon-nagyon felértékelődik a vitorlázásban. Zsombor hihetetlen fegyelmezetten tolta végig az egész olimpiát, látszott, hogy nagyon-nagyon magabiztos. Ugye a nyilatkozata is az érem futam előtt arra utalt, hogy ő bízik magában, és hát eszméletlen, ahogy megnyerte a futamot, én azt gondolom, hogy miután lehetünk rá nagyon-nagyon büszkék.
Jól sikerült a verseny, nagyon jól. Némi vegyes érzései vannak az embernek azzal kapcsolatban, hogy hát a következő olimpián Párizsban már nem lesz ez a hajóosztály a Findingi. Vélhetően Berett Zsombor emiatt abba hagyja majd a versenyszerű vitorlázást, nem vált hajóosztályt?
Én úgy gondolom, hogy a versenyszerűt nem fogja abba hagyni, ugye nagyon-nagyon sok hajóosztály van, amiből választott, illetve Findingi osztály is megmaradt, tehát biztos vagyok benne, hogy versenyezni fog. Ugyanakkor olimpiai szinten már egészen biztosan nem, hiszen nincs olyan hajóosztály, amiben ilyen atletikus alkatta 95-96 kilóval versenyezni lehetne. Ez egy jó döntés, vagy egy rossz, nem szeretném taglalni. De egészen biztosan fantasztikusan zárja az olimpiai karrierjét, és hát vannak más céljai is. Én azt gondolom, hogy egyrészt versenyezni is fog, másrészt pedig nagyon bízom benne, hogy az utánpótlás nevelésben bekapcsolódva azt a fantasztikus tudást, amivel rendelkezik, átadja majd a fiataloknak, akik képesek lesznek arra, hogy legalább olyan jót, vagy még jobb eredményt elérjenek, mint Zsombor.
Amár itt az utánpótlást említette, a fiatalabb versenyzők közül jó páran azért, egészen pontosan még hárman ott voltak az olimpián, Érdi Mária lézerradiában, Vodnai Benjamin lézerben, illetve Csolnoki Sára is, remélem, hogy jól mondom, RSX Surf, vagy nem tudom,
RSX, ezt
a Surf, szóval ebben a kategóriában, ők hogy szerepeltek?
Igen, egy picit talán többet vártunk eredményben tőlük, nagyon fiatal versenyzőkről van szó, tehát nekik még bőven bennük van több olimpia is akár. Vadnai Benjamin 18. lett összesítésben. Én azt gondolom, hogy a helyezés így hideg fejjel nézve reális. Folyamatosan, nagyon-nagyon sokat dolgozva küzdi fel magát a világ élvonalába, tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy Benjamin vagy Jonathan Párizsban egészen biztosan az éremfutamban végez majd, és pontot szerez Magyarországnak. És ugyanezt gondolom egyébként Érdi Máriról is, aki az elmúlt években picit rapszódikusan szerepel, van, hogy világversenyen a pódiumon végez, van, hogy a 10-15. Helyen. Sajnos nem jött ki a lépés most nekik, de az a rengeteg tapasztalat, tudás, munka, amit befektettek az elmúlt 6-8 évben az olimpiai felkészülésben, azt gondolom, hogy 3 év múlva mindenképpen gyümölcsöző eredményt hoz majd.
Mennyire lesz egyébként abban az értelemben nehéz dolgok mondjuk a következő olimpián, hogy teljesen más körülmények között kell majd vitorlázni, ugye itt ázsiai régióban kellett, Párizsban majd, nem tudom, ott a versenyeket hol tervezik a
Marseille-ben lesz, majd az olimpia, várhatóan gyengeszeles terület, nekünk sokkal közelebb van, ezért előnyösebb, én úgy gondolom, a helyszín. Egészen biztosan sokat fognak a helyszínen készülni majd a sportolóink a következő olimpiai ciklusban. Ugye a vitorlázásban meg kell ismerni a szelet, az áramlatokat, a hullámviszonyokat az adott helyszínen, tehát nagyon fontos az, hogy minél több versenyt, illetve edzésmunkát végezzenek a verseny az olimpia helyszínen.
Az, hogy Berett Zsombor ezüstérmes lett az olimpián, az ön szerint fiataloknak, a fiatalabb korosztálynak is kedvet csinált, tehát akár még népszerűbb lett a vitorlázás?
Én úgy látom, hogy igen, az elmúlt 6 évben most már közel 2,5-szeresére nőtt a 18 év alatti versenyzőink létszáma. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy kellenek a példaképek, hogy elhiszik azt, hogy lehet eredményt elérni. Hiába nincsen tengerünk, ahogy ugye az előbb említette, oda lehet érni, tehát szerintem ez mindenképpen egy pozitív dolog a vitorlázásban, és én nagyon bízom benne, hogy erre a hullámra föl tudunk ülni, és további eredményeket érünk majd el a következő világversenyeken, illetve olimpiákon is.
Az elmúlt percekben a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát, Holzhauser Andrást hallották, és ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és utólag is gratulálunk minden magyar sportolónak, és személy szerint én is, de rajtam kívül nagyon-nagyon sok millióan örülünk annak, hogy meg tudták tartani az olimpiát, tudtuk követni az eseményeket az elmúlt bő 2 hétben, és már a hajnalozásokat is nagyjából megszoktuk a végére. Jövő héten is lesz sportérték, akkor már Mezei Dániel várja majd önöket. Minden jót kívánok! Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Sportérték! Minden, ami sport! Minden hétfőn a Trend FM-en!